Kedves gyülekezet, Pál apostolnak a Tessalonika beliekhez írt második leveléből olvasom Isten igéjét ezen a délelőttön. A második fejezetből idézek. Kérem is, hogy keressük meg tehát Pál apostolnak a Tessalonika beliekhez írt második levelét, illetve ennek a második fejezetét. És itt olvassuk azt a szakaszt, amelyik a 9. verstől a 12-ig tart. Így hangzik Isten igéje ezen a helyen. Akinek az eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalátságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja rájuk Isten a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Nem tudom, mennyire él bennünk elevenen ez a levél. Általában, ha azt mondjuk, hogy a második tesszalonikai levél, akkor mindig a második fejezetére gondolunk, és ennek jó oka van. Tudnélik, az a szakasz, amit felolvastam, része egy proféciának. A második fejezet tartalmaz egy proféciát, egy nagy vázlat proféciát, ahogyan szoktuk ezt mondani, ez nem egy bibliai kifejezés, de jól fogalmazza meg a lényeget. 10 ilyen van a Bibliában, 4 Dániel könyvében, 4 Jelenések könyvében. Mondhatnám, hogy szinte el is várjuk ezek ilyen profétai könyvek, ez a lényegük. Egy olyan van, amelyik, illetve 2 maradik ki ugye a 10-ből, az egyik az Máté evangélium a 24. fejezetében, Jézus Krisztus személyesen mondta el az ő földi élete során, tehát nem a proféták által, hanem személyesen közvetlenül, és a 10. ebben a sorban, nem időrendi sorrendben, de amit így számba vettem mi ilyen sorrendben, az az, amiről most beszélünk, a második tesszalonikai levél második fejezete. Vajon mi az oka annak, hogy ez a 10. profécia épp ebben a levélben, épp itt jelent meg? Annyi páli levél van végül is, akármelyikben megjelenhetett volna. Nem tudom, emlékszünk-e rá, hogy mivel fejeződik be az első levél a témáját tekintve, a tesszalonikai első levélben, mit ír Pál apostol, mit tisztáz, miről szól a levélnek a vége. Segítek a második visszajövetelnek a mikorját és a mikorját nem tisztázza. Ez az első levél vége, ha emlékeztek, ott is vannak nagyon ismert igeik, a feltámadás rendjéről beszél, hogy éppen, hogy nem előzzük meg azokat, akik meghaltak voltak Krisztusban, azok éppen nem előznek meg bennünket. Erről szólt tehát az első levél vége, és a második levél ugyanitt folytatja a gondolatmenetet, szinte folytonosság van. Ennek az a magyarázata, hogy kevés idő telt el a két levél írása között, néhány hónap, ha jól emlékszem, és a második levél is erről a témáról szól. Itt engedjetek meg rögtön 2 megjegyzést ennek a kapcsán. Én úgy gondolom, hogy nagyon pozitív üzenete van annak a számunkra, hogy Tesszalonikában Jézus Krisztus visszajövetele az egy téma volt, a szónak a jó értelmében, az egy kérdés volt. Ez foglalkoztatta őket, sőt, ha elolvassátok, Pál apostol éppen, hogy hát most jobb szó nem jut eszem, hogy hűti a kedélyeket, jó értelemben véve. Tehát, hogy őket éppen az foglalkoztatta, hogy már mindjárt itt lesz, és hogy milyen közel van. És Pál apostol intette, tanította, helyre tette ezt, hogy azért annyira nem közel, még akkor legalábbis, amikor ugye ez közel 2000 éve leíratott. Én azt gondolom, hogy ez egy jó bizonyítvány, ha szabad így mondani a gyülekezetre nézve, hogy ez a kérdés ez elevenen élt bennük, hogy ez foglalkoztatta őket, hogy ebben a tárgykörben egyáltalán írni kellett nekik, segíteni kellett nekik, és helyre kellett őket igazítani. Van azonban egy negatív üzenete is mindennek. Ugye úgy kezdődik a második fejezet, ha megnézitek a második versét, az elsőtől olvasom, hogy így értelmesebb legyen a szakasz. Kérünk pedig titeket, atyám fiai, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, és ami ő hozzálendő egybegyűlésünkre nézve, magyarul a világ végére nézve, Jézus visszajövetelére nézve, hogy ne tántorítassatok el egyhamarati értelmetektől, se ne háborítassatok meg se lélek által, se beszéd által, se nékünk tulajdonított levél által, mintha itt volna már a Krisztusnak a manapja. Hát amire utaltam is, hogy ők már azt hitték, hogy már itt van, és hát ehhez képest Pál apostol ezért van itt ez a profécia, mert válaszul az ő kicsit túlzó várakozásaikra. Ő ebben a proféciában elmondja az időrendjét a dolgoknak. Tehát, hogy jól lássa ezt a gyülekezet, ne legyen félreértésben, majd erre mindjárt vissza is térek. De ami azért elszomorító és különös, hogyha belegondoltok, én is most figyeltem fel a napokban, amikor olvastam ezt a szakaszt, hogy itt van a levél végén egyébként a harmadik fejezet 17. versét, ha megnézitek, ugye könnyű, legfeljebb egyet kell lapoznunk, rövid a levél. Látjátok, hogy azt írja, a köszöntést én Pál írom a saját kezemmel, ami ismertetőjegye minden levelemnek. Miért? Amit az imént olvastam. Nekünk tulajdonított levél által. Emberek Pál apostol tekintélye mögé bújva, azt felhasználva hamisítványokat köröztettek a korabeli gyülekezetekben, azt akarván elérni, hogy majd hát különféle tanokat, tévtanokat széthintenek, és a Pál tekintélyével. És ami ebben nagyon megrázó az az, hogy a tesszalonikai levelek azok Pál apostol korai szolgálatából származnak. Tehát nem a szolgálata végére alakult ki egy ilyen veszély, én ezen lepődtem meg mostanában, eddig nem figyeltem fel erre, hanem rögtön az elején már megjelent ez a veszély, hogy hamisítványok, akár írott formában is hamisítványok jelentek meg, és ő ezt volt kénytelen ilyen módon is helyre tenni. Itt a 7. vershez lapozzunk még a 2. fejezetben. Tudnék, itt a szöveg összefüggésünk a proféciához. Azt mondja, működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, félre kell az útból tolatnia. Nem tudom, értitek-e, tehát ezt jó látni, nekem is jót tett, gondoltam, nektek is jót tesz a bevezetés, mert nem erről akarok azért csak szólni, hogy mi az összefüggés a két levél között, mi volt ott a téma, ami foglalkoztatta a gyülekezetet, egy igen pozitív, igen üdvös tény, hogy ők ennyire ebben gondolkodtak, ez kötötte le őket. A tévedésüket helyre kellett azért tenni, mert hát a tény az tény. Pál apostol erre válaszul, mond majd egy időrendet a proféciában, de egyúttal még valamit mond a proféciában, hogy vigyázzanak, mert az a hamisság, ami már itt lappang, levelek, meg egyéb tévtanítások formájában, az már itt van, és még teret is fog nyerni, és ki fog szélesedni, és tágteret fog kapni, mielőtt Jézus Krisztus visszajönne. Pál apostol tehát részben rendbe tette a dolgokat, részben pedig azt mondta, hogy megértsék az időrendet, hogy az, ami most még csak ilyen formában működik a körükben, az még nagyobb teret fog nyerni, ahogyan mondtam is, de valami az útjában van, ugye így olvastam, hogy csak hogy annak, ami azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. Magunk előtt látjuk szinte, ugye, hogy valami haladna, de nem tud, és akkor, hogyha eltolat az útból valami, mint hogyha önmagától eltolatna, szabad utat enged, akkor viszont szabad a pálya, így mondják, ugye, és akkor lesz hatalma majd ennek a tényezőnek, amiről itt ír, a törvényszegés, titkos bűne, veszedelem fia, ilyen kifejezéseket használ. Mi lehetett az, ami az útban volt akkor? Ugye Pál apostol azt mondja, hogy most is itt van már a jelenség, de nem bír erővel, nem bír hatalommal, de fog. Hát mi volt a hatalom útjában a római korban Pál apostol korábban? Hát maga Róma, azért Róma a birodalmi Róma. Róma hatalmával nem lehetett birokra kelni, nem lehetett megdönteni, úgymond. És Pál apostol erre utal itt, hogy ha majd elmúlik az, ami most van, a római birodalom, a római status quo, megszűnik az, ami elfoglalja a hatalmat az emberi társadalomban, akkor majd egy új hatalom jelenik meg a helyén, a hamisság, ami most még csak a jelenségeiben van jelen, az teret nyer, intézményessé válik, így is mondhatnánk, és akkor egy új korszak kezdődik, és ennek még meg kell történnie, mielőtt Jézus Krisztus visszajön. Tehát ezt hangsúlyozza Pál apostol, hogy azért sem jöhet még vissza most Jézus, mert a dolgok rendje az, hogy előtte még a veszedelem fiának meg kell jelennie a maga teljes hatalmában. Egy rövid kérdés, hogy miért nem mondta ki Pál apostol a maga nyersességében a tényt, hogy a római birodalom mondjuk, hogyha véget ér, akkor majd utána meg fog jelenni. Hát ti is tudjátok, hogy mennyi támadtatás érte az apostolt a szolgálatáért, mennyi hamis vád hangzott el, hogy az adó ellen, a császár ellen, a nem tudom mi ellen, hát ilyen köztörvényes vádakat mondtak ellene. Hát még csak azt kellett, hogy írásba adja azt, hogy a birodalom végéről beszél. Ő járt náluk egy pár hónappal korábban Tesszalonikában, és ezért hivatkozhatott rá, az előző levélben van is erre utalás, hogy amikor ott jártam nátok, hát akkor ezt elmondtam. És itt csak utal arra már, hogy valaminek, ami most még útban van, félre kell az útból tolatnia. És aztán, és most jön az aztán teret kap ez a hamis hatalom, És gyakorlatilag azt mondja Pál apostol, hogy a római birodalom befejezés, lezárulásától, a korszak lezárulásától, Jézus Krisztus visszajöveteléig egy valami az, ami átíveli az egészet, egy valami az, ami összeköti, egy valami az, ami áthidalja ezt a hatalmas űrt a történelemben. A római birodalom véget ért ugye az 5. évszázadban, és azt mondja Pál apostol, hogy utána megjelenik az, amiről én beszélek, és az végig fenn fog állni addig, amíg Jézus Krisztus eljön. Azért nagyon nagy erő van ebben a proféciában, mert nem lehet kitérni a tényről, hogy azt mondja, hogy a 7.-8. verset is olvasom, működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki azt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia, tehát azt mondja, most egy korszakban élünk, ennek előbb le kell zárulnia, aztán jön el annak a korszaka, még Krisztus erőt, és akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. Vagyis addig fenn fog állni. Ez egy félelmetes kijelentés. Legalább 1500 év eddig, ugye, ami eltelt. És azt mondja, hogy lesz egy hatalom, ami azután jelenik meg, hogy Róma véget ért közvetlenül, és mindvégig fennáll a történelmünk során, egészen Krisztus visszajöveteléig bezárólag, és ő fog véget vetni a hatalmának. Ja, erre hadd mondjam azt, hogy nem sok tényezőre illik ez rá, nem sok intézményre illik ez rá, és az időt tekintve mindenképpen történelmi méretű a fennállása, tehát történelmi az intézmény is, amiről beszélünk, magáért beszél ez a profécia is. Mégsem hagyja ennyiben a dolgot Pál apostol, arról is beszél, talán olvasom is, hogy értsétek, mire gondolok, akikben nem ér frissen a szakasz. Arról is beszél, milyen jellegű a kilét ennek a hatalomnak. A 4. verset olvasom. Aki elleneveti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Magyarul, hol kell keresni azt a hatalmat, amiről beszél? Hát, hogyha egyszerűen mondjuk, akkor az Isten temploma környékén. Nem a pártházaknál, bocsánat, hogy ilyen nyers vagyok, tehát, hogy nem ott, ahol felvállalt az ellenségeskedés a vallással és az Istennel szemben, nem a nyílt ateizmus táborában keresendő az a tényező, amiről Pál beszél, ott nincsenek is 1500 éves tényezők egyébként, hanem azt mondja, hogy az Isten temploma környékén Isten gyanánt mutogatja magát, és mégis tagadja az Istent. És még egy dolgot mond, tudnélik azt, hogy nagy befolyása lesz, ugye ezt már az alapigényben olvastuk, akinek az eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden jelei, minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek. Tehát azt mondja, hogy ez a hatalom egy vallási színezetű hatalom lesz, hosszú ideig áll fenn, Róma után jelenik meg, Krisztusig fennáll a vég ideig, Krisztus vett véget a hatalmának röviden, és azt mondja, hogy nem akármilyen hatalom lesz ez, mert ember tömegeket tud megigézni, megbabonázni, de ennek is van magyarázata, mert természet fölötti eredetű a befolyása. Nem egyszerűen emberi manipuláció, nem a szokott emberi dolgok fognak itt működni. Így olvastam, az eljövetele a sátán ereje által van. A hazugság minden jeleivel, csodáival. Ugyanezt olvassuk Jelenések könyve 13. fejezetében is egyébként. Ott ugyanezt mondja el, hogy ott megjelenik, egyébként ugyanerről hatalomról szól értelemszerűen, és ugyanezeket az ismérveket mondja el. Kedves gyülekezet, vegyük észre, ezt én nem a proféciáról szeretnék beszélni, előre bocsátom, csak ha már itt tartunk, jó ezt látni, meg hogy mihez képest beszéljünk tovább, gondolkodjunk tovább. Azt azért állapítsuk meg, hogy Pál apostol arra teszi a hangsúlyt, hogy a vég idején a csalás lesz a meghatározó eszköze sátánnak. Emlékezzünk rá, Jézus Krisztus mit mondott, amikor megkérdezték a tanítványok, hogy hogyan s mint lesz a vég? Azt mondta, hogy meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket. A hogyanra mást várnánk válaszul, nem? Tehát az elsődleges válasz az lenne, hogy ez lesz, az lesz, amaz lesz. Ő rögtön azzal kezdte, hogy mint bármi konkrétumot mondott volna, hogy vigyázzatok, mert uralkodó lesz, és eredményes lesz a hitetés, a hamisság, a félrevezetés. Pál apostol ugyanezt mondja itt az alapigényben, és még egyszer hadd kössem vissza a fejezet elejéhez, hogy már akkor működött a törvényszegésnek a titkos bűne. A tisztátalanság, a hamisság. Az első pillanattól, az első apostoli levelek megírásakor már jelen volt ez a fajta hamisság, És ez az, amire azt mondta Pál apostol, ennek a korszaka fog eljönni, ez ki fog teljesedni, ez egy történelmi kor lesz, méghozzá egy hatalmas korszak Rómától, Jézus visszajöveteléig, a Római Birodalomtól Jézus visszajöveteléig. Kedves gyülekezet, azt mindannyian tudjuk, én azt gondolom, legtöbben, akik itt vagyunk, azok is, akik vendégeink, de hát törzs vendégeink, hogyha szabad ezt a szót használnom, hogy a történelem végére a Biblia azt jövendöli, hogy fizikai kényszert is alkalmaznak majd a lelkiismeret elfolytására, és hát rávegyenek embereket, hogy mit tegyenek, illetve hogy mit ne tegyenek. Tudjuk, hogy nehéz idők lesznek, hogy fizikailag megpróbáló idők lesznek, de számon tartjuk-e azt is, amit valahol tudunk, itt most ezt ki is mondtuk, hogy nem csak fizikailag hatnak majd az emberre, nem csak nyíltan frontálisan a kényszerrel, hanem a megtévesztés, a hamisság, a hazugság eszközeivel. Hadd olvassam újra az alapigényben, mert annyira úgy érezzük, hogy nem talál kell, szinte mintha nem találnak elő szavakat az apostol, hogy érzékeltesse velünk az állapotokat. Azt mondja, a hazugság minden hatalmával, jeleivel, csodáival, a gonoszság minden családságával, és ugye szándékosan a végére hagytam, hogy a sátán ereje által, tehát nem akármilyen dolgokról beszél itt. Biztosan érzitek ti is, hogy halmozza itt a fogalmakat, a jelzőket, és ott van, hogy a sátán ereje van minden mögött, mindezek gyökerében. Nem tudom, hogy mennyire érezzük magunkat felkészültnek erre. Mert attól sokszor félünk, hogy fogjuk bírni, hogyha tudom én, gyötörnek, kényszerítenek bennünket, megzsarolnak bennünket, nem adhatnak, nem vehetnek. De vajon foglalkoztat-e bennünket az a gondolat, hogy fogom én ezt a csalásokkal teljes időszakot átvészelni, úgyhogy ne legyek áldozat? Én egy kicsit félek attól, hogy ennek a veszélyét alábecsüljük, méghozzá két oknál fogva is alábecsüljük. Az egyik, amit én gondolok, persze lehet, hogy nincs igazam, az egyik az, hogy a fizikai szenvedés az foghatóbb a számunkra, és jobban férünk tőle, én azt gondolom. Tehát valahogy a jellege olyan, hogy inkább az ragad meg bennünket, és az hat ránk, annak a jövőképe. A másik, amiben majdnem biztos vagyok viszont, hogy mi úgy gondoljuk, és nem ok nélkül hozzáteszem, hogy az átlag emberhez képest mi sok mindent tudunk. És ez igaz. Tehát úgy értem, hogy erre az időre nézve, a veszélyekre nézve, a teendőkre nézve, a lehetséges csalásokra nézve, mi viszonylag sok dolgot tudunk, és ezért a többi embernél, az átlag embernél hát lényegesebben felkészültebben állunk ezek előtt a dolgok előtt. Azonban, ha megfigyelitek, és most érkeztünk oda, amiről én igazán szólni szeretnék, ha megfigyelitek, Pál apostol megmondja azt, hogy hol fog húzódni a határvonal az elveszők és a megmaradók között, tehát akik áldozatul esnek a csalásoknak, és akik kiállják ezt a próbát is. Nem tudom, figyeltétek-e, hogy mit írt, olvasom a 10. verset, és a gonoszságnak minden családságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazságnak szeretetét az üdvösségükre. Hát kb. Ezt vártuk, nem ott van az a szó, amire mindnyájan számítottunk. Az igazság. Hát ha már hamisságról van szó, csalásról, félrevezetésről, ilyen megtévesztésről, akkor nyilván ezzel szemben mi adhat az embernek oltalmat, mi vértezi fel? Az igazság. Az igazság. Körülbelül ez is az, ami bennünket egy kicsit magabízásba ringat, amire itt az én utaltam, hogy hát mi nekünk az igazság jó részt azért a birtokunkban van. Tudjuk, hogy mit mond az Isten, tudjuk, hogy mit vár az Isten, még azt is tudjuk az Bibliának és a jó Istennek hála, hogy milyen támadásokra kell felkészülnünk, az nagyon nagy dolog, hogy milyen irányból jönnek majd a támadások. De hogyha megfigyeltétek, az igazság szó nem önmagában áll, hanem egy szókapcsolatban. Most nyelvtelen nem néztem, hogy miért helyes, de az igazságnak a valamiéről beszél. Erre mondom azt, hogy hát tudjuk persze, hát az igazságnak az ismerete, nem? Nem, rázátok a fejeteket, akkor figyeltétek az igét, örülök neki. De azért tudjátok, hogy mire gondolok, ha nem olvastuk volna frissiben, azért ösztönösen mi mire gondolnánk? Laudícia mire gondol? Gazdag vagyok, meggazdagodtam. Milyen tekintetben? Hát az ismeretek tekintet. Én nekem halomban áll, bocsánat, hogy ezt mondom, az igazság ismereteit mögöttem. Tehát én rengeteget tudok az igazságról. Igen ám, csak ez a szakasz azt mondja, és az ösztönös gondolkodás összevág Laudíciával természetesen, de ez a szakasz nem az igazság ismeretéről beszél. Mint hogyha azt mondaná, hogy vigyázz, Laudícia népe, téged nem az igazság ismerete fog megmenteni. Az információ, annak, már ez egy modern szó, de hát végülis erről van szó. Annak a birtoklása, hogy tudod, hogy mi lesz, tudod, hogy mit nem szabad tenni, tudod, hogy mit kell tenni, tudod, hogy mi a helyes, az önmagában nem lesz képes arra, hogy téged megmentsen és hogy megóvjon attól, hogy elkövesd a hibát. Ha más nem mondok, bár itt nem arról van szó, hogy mondjuk effektíve a megtévesztésről van szó, de még az is lehet, hogy az ember tudja, hogy mit kéne tennie, csak valami hiányzik hozzá, hogy megtegye. Az erkölcsi erő, a bátorság. Van ilyen, hogy az ember tudja, hogy mit kéne tennie, nem vagyok képes rá, mert hiányzik az, hogy tudjam vállalni is azt, amit tennem kell. Kedves gyülekezet, itt azt olvassuk, hogy nem az igazság ment meg bennünket. Nem az igazság ismerete ment meg bennünket, hanem egy olyan szót olvasunk itt mellette, amit sokat olvasunk a Bibliában. Az igazság szeretete. Nem az igazság ment meg. Az igazság szeretete az nem ugyanaz. Engem ez ragadott meg, és úgy gondoltam, hogy nektek is javatokra van, én erről szeretnék szólni ezen a mai délelőttön, hogy hogyan állunk az igazság szeretetével. Eleve szem előtt tartjuk-e azt, hogy minket az igazság nem tud önmagában megmenteni. Az ismereteink nem arra vannak, hogy megmentsenek bennünket. A kérdés az, hogy kifejlődött-e, kifejlődik-e bennünk az igazságnak a szeretete. Én nem tudom, hogy vagytok kezdeni, én mostanában nem keresem, de valahogy meg vagyok érintve ezzel, hogy olvasom a Bibliát, én lépten nyomon a szeretetre bukkanok a Bibliában. Hát mondjuk nem csodálnivaló, mert tudjuk, hogy erről szól, de hogyha úgy olvassuk, akkor mégiscsak meglepő, hogy minden összefüggésben ide vezet el bennünket. Azt mondja az első nagy parancsot, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második az milyen parancsolat? Nem teljesen más, nagyon hasonló. Ugye így is hangzik, hogy a második pedig hasonlatos ehhez. Csak abban van különbség, hogy másra irányul a szeretet, és hát nem ugyanaz a mértéke. Tudunk, hogy szeresd a te fele barátodat, nem kis mértékben, mint önmagadat. Hát azt mondjuk, hogy tudjuk, hogy az erkölcsi törvény az ilyen, valahol ebben nem váratlan, a mértéke hihetetlen, gondolkodásra méltó, egy életet igényel, hogy megtanuljuk. De hát körülbelül ezt vártuk a Bibliától. De a Bibliában olvassuk azt, hogy szeressük az irgalmasságot. Van ilyen felszólítás, hogy például egy keresztény erényt szeretni. És sorolhatnám tovább, nem teszem, az idő is eljáróban van már, és hosszan kéne sorolni. Majd figyeljétek meg, hogy valahol mindig felbukkan a Bibliában minden szövegben az, hogy meg tudom-e én szeretni azt a dolgot. Abból teszem-e, meggyőződésből, szívesen, őszintén teszem-e. Nem csak ember-ember, nem csak lények viszonylatában jelenik meg a Bibliában a szeretet. Engem személy szerint ez nagyon elgondolkodtat, hogy nagyon-nagyon komoly hiányosságaink vannak. Nekem mindenképpen úgy érzem, de mindnyájunknak, hogy mi úgy érezzük, hogy bizonyos törvényeket kell megtanulnunk, bizonyos ismeretekre kell szeretni, bizonyos viszonylatokat, meg hát persze szeretjük mi a jó Isten, szeretjük egymást, de mintha a mi szeretet fogalmunk nem lenne a helyén. És mintha sokkal több dologban kéne jelen lenni a szeretetnek. Egy egészen más életíz, életérzés lenne az, amit Isten szán nekünk. Egy kicsit most az jutott eszembe az, hogy ugye fekete-fehérben néznénk egy színes filmet, és azt hiszük, hogy ez a színes film. Értitek, hogy mire gondolok, hogy az élettapasztalat annyival magasabb lenne, amit Isten szán nekünk, és nincs róla fogalmunk, ez a mi tragédiánk, az egyik. Most azzal, ugye itt soroltam az előbb, hogy mi mindent kell szeretni, most pedig itt azzal találkozunk, hogy az igazságot sem ismerni kell. Csak. Ugye, hogyha csak önmagában nézem, hogy hát mire való az igazság, hogy megismerjük. Még azt is hozzáteszem esetleg, hogy cselekedjük, az nagyon jó, nem? Tehát ismerni kell, cselekedni, mit lehet még az igazsággal? Lehet benne hinni például, hát kell, hogy higgyünk benne. Ezek az igék, amik eszünkbe jutnak szerintem az igazsággal összefüggésbe. De hányszor gondolunk arra, hogy szeretni az igazságot? Pedig ha megnézitek, az apostol nagyon következetesen fogalmaz. Egyébként az alapvető megközelítése a gondolatnak, a figyeljetek, negatív, tehát úgy jelenik meg, hogy akik nem szerették az igazságot, na azok lesznek áldozatok. Nyilván akik szerették, azok meg nem. De így folytatja tovább a 12. vers, hogy kárhoztattassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak. Mondjuk itt megjelenik az, hogy nem hittek az igazságnak, én nem azért olvasom, hanem ami utána van. Hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Ez azért elég félelmetesen hangzik így magyarul is, nem? Azért mondom, hogy magyarul, mert nem erényem, de most tényleg utána vetettem magam, amennyire tudok görögül, megnéztem, hogy mi van ott, hogy szerették az igazságot, Mert ugye ez áll szembe egymással. Szeretni az igazságot, vagy gyönyörködni az igazságtalanságban. Hogy néz ez ki? És azt találtam, amire számítottam. Nem tudom, ti mire számítotok. A magyar szó nem ugyanaz, azt érzitek. Ugye szeretni az igazságot és gyönyörködni. Megnéztem a görögöt, és ott sem ugyanaz van. A szeretni az igazságot az úgy hangzik, hogy ott az agapé van. Tehát egy emelkedett, tiszta, nemes kötődés, szeretet, vonzalom. És nagyon jól fordít a Károli Bibliánk, mert a gyönyör kifejezés van a másiknál. Tehát, hogy gyönyörködni, egy másfajta kötődés vagy vonzalom ez, gyönyörködik, örömét leli, ebben teljesedik ki. Ez azért fontos, mert ez az ige azt mondja itt Pál apostolnál, hogy a végső nagy megcsaladtatás idején két tábor lesz az embereknek, akik elbuknak és akik nem. És hogy ki melyikhez tartozik, az attól függ, hogy nem attól, hogy ismeri az igazságot, hanem hogy hogyan viszonyul hozzá. Az egyik azt mondja, az agapéval szereti az igazságot, és azért nem fog elesni, megvédi ez a szeretet. A másik viszont nem azt mondja, hogy nem ismeri. Azt mondta, hogy nem hisz, hát ez nyilván ez logikus, az benne van, hogy nem hisz. De nem csak, hogy nem hisz, hanem azt mondja, hogy egyenesen gyönyörűségét leli abban, hogy az ellenkezőjét cselekszi. Azért ez borzasztó, hogyha belegondolunk, nem? Tehát azt mondja, hogy ezek az emberek ezek nem bukdácsolni fognak, hogy hát jót akarnak, ők jó indulatúak, csak nem sikerül, mint hogy mi is most sokszor, sajnos mi ugye ebben a stádiumban vagyunk. Nem azt mondja, hogy gyengék, de jót akarnak, hanem azt mondja, hogy ezek élvezik a rosszat. Tehát mind a két tábor, mint hogy a kicsapódna a maga pólusán, hogy aki az igazságot szereti, az tökéletessé válik ebben az állapotában, és aki pedig nem, az nem ilyen köztes kis csoport, vagy nagy csoport, hanem azt mondja, hogy teljesen eltorzul az ember, és gyönyört jelent a számára az igazságtalanság cselekvése. Emlékeztek a Noé napjaira, megtelt a föld erőszakossággal, az ember szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz volt. Azt mondja, ez az ígé, hogy én is fennakadtam, amikor úgy átgondoltam, meg készültem erre a délelőtre, hogy azért gondoljátok meg, hogy milyen lett az Isten szemével nézve, hogy az Isten képére teremtett ember, az teljesen a visszájára fordul, és nem a jóban leli kedvét, hanem gyönyörűséget jelent számára. Nem kényszer, nem hiba, nem véletlen, hanem gyönyörűség a rossznak a cselekvése. Felemelt kezekkel vétkeznek, ugye máshol így írja ezt Pál. Ez egy tragédia önmagában is, és amiért idéztem, hát itt van az alapigényben az, hogy egyértelműsíti oda-vissza mindkét oldalról Pál apostol, hogy nem az igazság ismerete, nem ismerete, hit, belevetett hit, vagy éppen annak a hiánya dönti el a kérdést, hanem az ember számára mivé vált az igazság, vagy mivé vált az igazságtalanság. A viszonyulás, a döntő, ezt hangsúlyozza az apostol. De én így éreztem fel magamnak, hogy mindenki megtalálja a magáét a végén. Akinek az igazság kell, azzal jut teljes közösségre, akinek az igazságtalanság, azzal jut teljes közösségre, nem a véletlen műve ez, vagy nem valamiféle maradékelv érvényesülése. Azt mondja tehát Pál apostol közvetve ez a tanácsa, és én ezt tartom nagyon fontosnak, ezért mondtam el a proféciát is, hogy érezzük át a jelentőségét annak, amit mond, hogy ha mi komolyan vesszük az Isteni ígét, ha komolyan vesszük azt, még egyszer hadd olvassam, nem lehet elégszer, hogy az eljövetele ennek a hatalomnak, és most jön csak igazán majd a fénykora, a maga teljessége, virágzása, a sátán ereje által van, a hazugság minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával, ha egy kicsit is komolyan veszünk, hogy mit jelent ez és milyen beszéd, akkor rögtön fel kell tennünk a kérdést, hogy mi segíthet rajtunk, mi védhet meg bennünket. Erre válasz az, amit az imént átgondoltunk, azt mondja az igazság szeretete. Emlékeztek ezekre az igékre, hogy szeretted az igazságot, és gyűlölted a hamisságot. Kedves testvérek, van helye az érzelmeknek az életünk. Egy picit kapcsolódok a szombatiskolához is, akik itt voltak, ilyesmikről beszéltünk, hogy nem egy exakt, absztrakt, lekarcsúsított ismeret vagy tudás az Isten dolga, vagy a hit dolga, hanem ami hát ez valahol hozzátartozik, de ami a lényeg, hogy milyen viszonyulás alakul ki bennem ezek iránt. Azt mondja, hogy te szeretted az igazságot, ugye Krisztusról szól egy jövendő, és azt mondja, szeretted az igazságot, és hát ebből következik, tehát nincs úgy, hogy a félkarú óriás valami, azt mondja, hogy következésképpen gyűlölted a hamisságot, mert máshogy nem megy. Sajnos ugyanez igaz visszafelé is. Akik gyönyörködtek az igazságtalanságban, azok biztos, hogy gyűlölték az igazságot, mert nem megy másként. Kedves gyülekezet, annyira fontos azt látnunk, hogy mi egy olyan világban élünk, ahol az embereknek nem szokásra elkötelezni magukat. Nem tudom, ti mit gondoltok erről, azért nincs tele a világ azzal, hogy nagy ügyek után loholnak emberek, hogy mihez szánhatnám oda az életemet, vagy áldozhatnám rá magam. Mindenki kicsit olyan távolságtartó, a legnemesebb dolgokat is úgy vizslatja. Sokan a Bibliával Isten is így ismerkednek, esetleg így ismerkedünk, hogy én szeretném fenntartani az autonómiámat, én egy identitás vagyok önmagam, bocsánat, az idegen szavakért csak ezeket használják át. Tehát, hogy én nem akarom azért úgy, nem akarok teljesen kinyílni, meg feladni mindent azért, amit megismertem. Egy olyan el nem kötelezett, semleges álláspont az, ahonnan barátkozunk dolgokkal, vagy esetleg már gyakorolni is kezdjük. Átmenetileg elképzelhető ilyesmi, de azt látunk, hogy ez nem lehet életelv. Azt mondja az apostol, hogy dűlőre kell jutni a lelkünkben ezekben a dolgokban. Szeretjük-e az igazságot, gyűlöljük-e az igazságtalanságot, vagy fordítva van? Hát szerintem most már az elvi dolgokról elég sokat beszéltünk, én most már gyakorlati kérdés is fel szeretnék azért tenni, hogy mit jelent szeretni az igazságot? Mert hát eddig maximálisan egyetértünk, én remélem legalábbis veletek együtt, de mit jelent, vagy hogyan lehet az igazságot szeretni, ami azért is nagy kérdés, mert hát ott a nagy kérdés, a még nagyobb kérdés, hogy mi bennünk személy szerint megvan az igazság szeretete, vagy csak az ismerete. Megkockáztatom, hogy esetleg még az ismerete sem, de itt megint egy logikai kérdés sem van, lehet, hogy nincs igazán, de nem lehet, hogy azért nem bővül az igazság ismeretünk, azért sem bővül, mert nem szeretjük eléggé, mert ha szeretnénk, jobban foglalkoztatna, és akkor jobban bővülnénk a megél gyakorlatában is, és az ismeretekben is. Mi az igazság szeretete? Lerövidítem a kérdést. Mi az igazság? Ezt már nálam jelentősebb személy is feltette. Én a történelmi beszélgetésen tartom a János 18-ban leírt beszélgetést. Róma, a korabeli nagyhatalom, teljhatalmú képviselője, hát helyben teljhatalmú képviselője, Pilátus beszél a világegyetem teljhatalmú képviselőjével, Isten fiával. Egy csodálatos beszélgetés minden szempontból, akárhonnan is nézem, és ott elhangzik, hogy ez a kérdés, hát több ugye nem idézem a beszélgetést, kevés az időnk, Pilátus felveti a nagy kérdést, mint egy kibúvóként, hogy az emberek szokták, hogy mi az igazság? Én nem gondolom, hogy ez egy olyan válaszra áhító kérdés lett volna, mint mondjuk a Sába királynője, vagy Salamon kérdezgette. Ez valószínűleg egy ilyesmi hangsúlyozott, hogy én próbáltam idézni, hogy egy kicsit úgy félreüssük ezeket a nagy dolgokat, nehogy már itt meggyőzön engem ez a fiatal héber rabbi, hogy más legyek, mint ami vagyok. Pilátus azt mondta, mi az igazság. Figyeljük meg, hogy azóta is ez az emberek magatartása, vagy vitatkoznak az igazságon, vagy vallják, vagy tagadják, tehát erre nagyon jó az igazság, de ki az, aki szereti? Nem? Tehát az emberek jókat szeretnek vitatkozni, kinek van igaza, kinek nincs igaza. Uralkodó a szkeptikusság, hogy mint a Pilátus, hogy van-e igazság egyáltalán. Uralkodó az úgynevezett pluralizmus, hogy persze, hogy van igazság, nem is egy. Neked is igazad van, nekem is, és lehet, hogy pont ellentétes egymással a kettő, de akkor is igazunk van. És, tehát félelmetes, hogyha belegondoltok, milyen kuzasság van a világban. Sokszor úgy gondolom, előttünk is bizonytalan, hogy mi az igazság. Például amikor most azt mondta Pál apostol, amit olvastunk, hogy akik nem szerették, nem fogadták be az igazság szeretetét, ti milyen igazságra gondoltatok? Mi az igazság? Mondok alternatívákat. A Biblia az igazság? A Biblia az igazság. De a Biblia az az igazság, amire gondolt vajon? Biztos, hogy benne foglalhatatik, de hát Jézus Krisztusról is azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát akkor Jézus Krisztus az igazság. Ő is. Ez lett volna a következő. Köszönöm szépen, Magdika. Mint hogyha látta volna a vázlatomat, Magdika, ez lett volna a harmadik. A 10 parancsolat is lehet igazság, nem? Az is igazság. Kedves gyülekezet, nem lehet az, hogy még már ezért érdemes gondolkodni, hogy mi az igazság, amelyet szóval, hogy mire gondolhat itt? Nem lehet, hogy nem ilyen szelvények, ilyen lebontva, hogy végül is, ez mind igazság, amiről beszélünk, de nem lehet, hogy több ennél. Én azt hiszem, hogy nekünk a végére kéne annak járni, hogy mire utal a Biblia, hogy mi az, aminek kívánatosnak kell lennie a számunkra, hogy szeressük. Nem mindegy. Én majd próbálok egy pár javaslattal előállni, vagy lehetőséggel. Én szerintem nagyon széles az, amiről itt szó van, az a kör. Tehát ez mind benne van, amiről beszéltünk itt az imént, de ennél is több. Én úgy fogalmaztam meg magamnak összefoglalólag, és aztán néhány példát is mondanék, hogy szerintem mindent magában foglal az igazság, amire az Isten vezet el bennünket, nem? Tehát minden igazság, mert az Istentől van azért igazság. És ez nagyon sokrétű lehet. Mondom a példákat. Én azt gondolom, hogy egy igazság, amit szeretni lehet, szeretni illdomos, szeretni jó, Mondjuk a teremtés. És lehet, hogy furcsa hangzik, de a teremtésnek vannak következményei. Az egyik az az, hogy ha teremtés volt, akkor van teremtő. Ha van teremtő, akkor van tekintély. Mármint teremtői tekintély, ami őt megilleti. De ha van teremtő, akkor mi idézőjelben megtérett állapotunkhoz mértem mondom, hogy csak teremtmények vagyunk. Mindenki kerüljön a helyére. De ennek van egy nagyon pozitív oldal, csak erre ritkán gondolnak. A teremtő szeret bennünket. A teremtő gondot visel. A teremtő jót gondolt felőlünk. A teremtőre bízhatjuk magunkat. Miért olyan rossz ez? Miért nem lehet ezt szeretni, ezt a világképet? Az egy más kérdés, hogy ha viszont ez így van, akkor mi elszámolással tartozunk a teremtőnek. Felelősséggel. Az életünkről, a tetteinkről, mindenről, ami történik velünk és amit teszünk. Ez egyfajta világkép, nem? Tehát, hogy van az ateista világképhez képest, ez egy gyökeresen más világkép. Az a kérdés, hogy ebben a vonatkozásban például van-e létjogosultsága, vagy értelme feltenni a kérdést, hogy szeretjük-e ezt a világképet? Szerintem van, mert nagyon sokan nem szeretik. Nagyon sokan pont azt nem akarják, hogy legyen egy Isten, aki még ráadásul számon is kér, meg akinek én hát erkölcsileg vagy másként elkötelezett vagyok. Nagyon sok embernek ez egy nem kívánatos igazság. Tehát nem kívánatos igazság. Ehhez képest mi feltehetjük magunknak a kérdést, hogy örülünk mi annak, hogy ez kiderült a számunkra, és megtudtuk, hogy mi egy ilyen keretben élünk emberek. És én ezt adottságként veszem, hogy hát ez az igazság, vagy kifejezetten örömömre szolgál, és lenyugodott a lelkem, hogy tehát én csak egy teremtmény vagyok, bízhatok a teremtőmben, örülhetek neki, és számíthatok rá. Ugye értitek, hogy mit akarok ezzel mondani? Tehát ilyen szempontból kell átgondolni dolgokat. Hadd menjek tovább egy picit, mert úgy gondolom van értelme. Igazsága az szerintetek, hogy ugye teremtmények vagyunk, azt már mondtam, de azt még nem mondtam, hogy mi bukott teremtmények vagyunk, mert ez az igazság. Bukott teremtmények vagyunk, érdemtelenek vagyunk, halálra ítéltek vagyunk, kegyelemre szorulók vagyunk. Mert ez igazság, amit mondtam, ezen egyikötök sem akar vitatkozni, de mi szeretjük-e ezt az igazságot? Most nem az a kérdés, hogy igazam van-e. Mi az igazságról azt hiszem, hogy el kell dönteni, hogy igaz vagy nem igaz. Most nem erről beszélünk, próbáltok egy kicsit alkalmazkodni. Az a kérdés, hogy elmondhatom-e én legbelül kiki magánválaszoljam, hogy én örülök ennek, hogy ezt megtudtam. Én szeretem ezt az igazságot, ez nekem örömömre szolgál. Ez nagyon nehéz szerintem, amit most kérdeztem. Ugye még egyszer hadd mondjam, szándékosan magamnak, hogy tételesen felírtam, érdemtelen halálra ítélt, kegyelembe szoruló bűnös vagyok, tovább súlyosbítom a kijelentést, és ezen semmi sem változtat. Mármint, hogy ez az én állapotom eredetlen. Tehát én ezen nem tudok változtatni. Az Isten kegyelmez, az egy más kérdés, de én nem tudok változtatni. Kinek öröm ez, hadd kérdezzem meg. Hát röviden tudnék válaszolni, a megtért embernek csak. Tehát megtérés előtt ez nem tud öröm lenni szerintem, csak a megtért embernek. Mennyire élünk mi ennek a ténynek a tudatában, amit most elmondtam, mennyire szeretjük ezt az igazságot? Mennyire lehet szeretni ezt az igazságot? Erre mondtam azért, hogy hát van egy feltétele, hogy másként tudjam látni a dolgokat, hogy megtérjek. Mert megtéretlenül ez egy nagyon taszító igazság, ez éppen, hogy nem vonja az embert. Azok tudják ennek az értékét igazán becsülni, akik megtapasztalták a bűnbocsánat örömét, én azt gondolom. Az egy másfajta látás jelent az ember életében. Megvan-e bennünk ez az öröm, vagy inkább kitérnénk, menekülnénk ez elől a tény elől, hogy mi kik vagyunk valójában? Nagyon sok ember menekül ez elől. Aki nem is ismerte meg a Bibliát, csak hallott róla, azt se szívesen hallja sok ember. Sokan, akik megismerték, és lehet, hogy valljuk magunkat kereszténynek, de kérdés az, hogy szeretjük-e ezt a részét az igazságnak, ami ránk vonatkozik. Mert ez igazság, ez ugyanolyan igazság, mint a 10 parancsolat. Tudni, abból következik. Tovább lépnék, az üdvösség. Igazság az üdvösség? Hatalmas igazság. Azt mondja, hogy az üdvösség sisakját vegyük fel. Az életben egy hatalmas védelmet jelent ennek a tudata és a gondolata. Ez mindenképpen egy pozitív igazság, de tudok hozzá párosítani egy... hát emberek negatívnak tűnő igazságot, hogy az üdvösséget megelőzi valami. Mi előzi meg? Egy ítélet előzi meg. Kinek pozitív igazság az ítélet? Hát aki elrendezte a dolgait, és aki majd felmentést kap az ítéletben, joggal várhatja ezt. De értitek, mire gondolok, hogy jól méri az állapotunkat az, hogy nekünk örömhíre az, hogy van egy üdvösség, és örömhíre ezzel együtt az, hogy de azt megelőzi egy ítélet. Örömhíre, ami számunkra ez az igazság, tudjuk-e szeretni azt a tényt, hogy ítélet lesz számadással egybekötve? Tudunk-e örülni annak az igazságnak, hogy az elfogadtatás ítéletét, az üdvösséget, az csak harc árán érhetjük el. Tehát nem úgy van, hogy lesz, de hát addig valahogy eltengődünk, és aztán meglepetésként majd megtudjuk, hogy vagy élünk örökké, vagy elkárhozunk, hanem azt mondja a Biblia, hogy és az addig vezető út ráadásul küzdelmes lesz. Ez az igazság. Szeretjük-e mi ezt az igazságot, hogy a földi élet, miután megismerem az Istent, onnantól kezdve harc, az üdvösség csak harcárán érhető el. Milyen harc? Önmagunk ellen folytatandó harc. A legrosszabb harc. Minden más harcot abba lehet hagyni ideig, óráig. Lehet kiegyezni, lehet tűzszünetet kötni, békét kötni. Önmagunkkal nem tudunk, nem lehet. Ja, tehát lehet, de az vereség gyakorlatilag. Meddig tart ez a harc, hadd kérdezzem meg tőletek. Végig. Nincs vége. Mondtam egy pozitívnak tűnő igazságot, az üdvösséget, és mondtam hozzá 5 negatív. Emberi fejjel, nyers emberi fejjel negatívat. Megkérdezem tőletek, hogy lehet ezt örömmel fogadni? Lehet-e szeretni ezt az igazságot így egészében, ahogy elmondtam? Tudok valakit, aki azt mondta, hogy a ma nemes harcot megharcoltam. És nem képmutató volt, Pál apostol volt. Azt, ő így értelmezte azt, amiről itt beszéltem. Én nem hiszem, hogy harcnak csak a fizikai küzdelmeit értelmezte, mert a rengeteget kapott ugye szegény. Hanem valószínűleg legalább annyira a belső küzdelmét, amit olyan drámaian ír le a Róma 7-ben. És aztán a 8-ban a megoldás hozzá. Kedves gyülekezet, emlékeztek ti arra, amikor azt mondja Pál apostol, hogy hát nemesnek nemes volt az a harc, de azért tényleg nem hallunk ilyet, még íze sincs soha a leveleiben, nem? Tehát a másik oldal sosem jelenik meg. Tehát ő szerette ezt az igazságot. Diadalmasan élte meg minden küzdelmét. Kedves gyülekezet, én azt gondolom, hogy folytathatnánk a sort. Én szeretem egy kicsit konkrét lenni, azért mondtam egy pár példát, talán értitek, hogy mennyi minden bele kellene, hogy tartozzon az igazság fogalmába, amikor mi ilyen összefüggésben beszélünk róla, és őszintén feltenni magunknak a kérdést, hogy szeretjük mi ilyen összefüggésében az igazságot? Drága ez nekünk? Boldoggá tesz ez bennünket? Az alapigénk azt mondja, hogy erre kellene eljutnunk. Örülnünk mindannak, amire az igazság megismerése révén eljutottunk, megértettünk, amit a világról, Istenről, önmagunkról megértettünk, az mind igazság. Kérdés, hogy nekünk örömöt jelente mindez, szeretjük-e azt, amire így eljutottunk, vagy csak beláttuk, hogy igaz, és nincs más választásunk, ha jót akarunk magunknak, akkor elfogadjuk azt, hogy hát ez az igazság, és akkor ehhez képest élünk. Nem ugyanaz a kettő. Nem tudjuk jól cselekedni az igazságot, ha nem szeretjük, és nem azonosultunk vele. Kedves gyülekezet, az a kérdés, hogy ha így nézzük az igazságot és a szeretetét, akkor megvan-e bennünk az igazság szeretete? Mindenki maga tudja a választ. Én azt gondolom, hogy azért nyugodt egyikünk sem lehet. Tehát ha ezzel a mércével mérjük a dolgot, nem lehetünk nyugodtak. Márpedig nem mindegy, hogy megvan-e vagy nem, ezen múlik, hogy elveszünk-e, ezen is múlik, hogy elveszünk-e vagy nem. Mi az, ami segít bennünket az önvizsgálatban, miben mutatkozik az meg? Mik a jelei annak az árulkodó jelei, hogy állunk az igazsággal? Pár példát engedjetek meg. Szívesen időzünk-e az igazsággal, vagy kényszeredetten? Értem ez alatt, hogy olvasunk az Isten dolgaiban az Isten dolgairól, beszélünk egymással az Isten dolgairól, mennyire szívesen töltjük mi az időnket az igazsággal, az elárulja, hogy szeretjük-e. Amit szeretünk, azt csinálni szoktuk. Én ezt figyeltem meg, ez korosztálytól független egyébként. Egy kis bátorítású, hadd olvassak egy szép szakaszt, én is a héten olvastam az 5. kötetnek a 24. oldalán, így hangzik. A Biblia nevelő ereje egyedülálló. Semmi sem fejleszti annyira a tanulók értelmét, mint az, ha megismerik az isteni kijelentés végtelen igazságait. Az emberi gondolkodás ahhoz alkalmazkodik, amivel a legtöbbet foglalkozik. Ezt a mondatot újraolvasnám. Az ember gondolkodása ahhoz alkalmazkodik, amivel a legtöbbet foglalkozik. Ez nem egy akaratlagos dolog, ez egy törvényszerűség az embernek, a pszichének. Tehát ezt vegyük komolyan, hogy minél többet foglalkozunk valamivel, annál jobban ráállnak a gondolataink, annál inkább megragad bennünket, annál szorosabb lesz a közösségünk vele. Ha kizárólag a közönséges dolgokkal kötjük le értelmünket, ha kirekesztjük a magasztos és fenséges gondolatokat, ha nem foglalkozunk nehéz kérdések megértésével, és nem elmélkedünk a fontos igazságokról és összefüggésekről, akkor elménk visszafejlődik és elgyengül. Ja, azt mondtam, hogy foglalkozunk az igazsággal. Lehet, hogy sokan azt mondják, hogy de hát nehéz. Jó, de hogyha nem foglalkozok, akkor még nehezebb lesz, azt olvastam. Egyre nehezebb és egyre távolibb. Kedves gyülekezet, olvasunk-e szívesen, vagy kényszeredetten tesszük ezt? Még egy fontos dolog, itt ugye már említettem, de még egyszer hangsúlyozom, hogy miről szoktunk beszélgetni. Az mindig elárul bennünket. Mindig arról beszélünk, ami foglalkoztat és amit szeretünk. Miről szoktunk beszélgetni egymással? Családban vagy így gyülekezetben. Miről szoktunk beszélni idegenekkel? Elárul bennünket. Mindenki maga tudja. Nem azért mondom ezt, hogy bárkit fedjek, mert mindnyájan fetők vagyunk, úgy gondolom, csak hogy mire figyeljünk, mi segít. Azzal zárnám a mondandómat, hogyha esetleg arra jutunk az önvizsgálat során, hogy mi bennünk még nincs meg az igazságnak az a fajta szeretete, amiről itt szó van, és ami képes megvédeni bennünket a sátáni csalásokkal szemben, és közben érezzük a súlyát ennek az apostoli figyelmeztetésnek, hogy talán nagyobb veszély lesz a csalás, mint maga a fizikai támadás, támadtatás, akkor mi segíthet merre tovább? Ha nincs meg bennem az igazság szeretete, akkor mit tehetek? Ugye nem azt olvastam az igében, hogy akik elvesznek, mert nem csiholták ki magukban az igazság szeretetét. Ugye ezt a szót nem hallottátok, ezt szándékosan mondom. Tehát nem azt mondja, hogy mint a tűzkővel, hogy valami igazság szeretet félét ki kell hozni magamban, hanem azt mondja, hogy akik nem fogadták be az igazság szeretetét. Ha nekem az a dolgom, hogy befogadjam, akkor honnan jön az igazság szeretete, hadd kérdezzem meg tőletek. Benne van, implicite, de ott van. Az, hogy valahonnan felkínálták nekem. Az Isten minden embert van a szeretet kötelékeivel, már megint a szeretet, de hát ez van, a szeretet köteleivel. Szeretném megmutatni nekünk a szépségét az igazságnak, ami őt illeti, ami a jövőt illeti, ami az isteni koncepciót, bocsánat, hogy mondom, illeti. És azt mondja, hogy ha mi engedünk ennek, akkor gyökeret verhet a lelkünkben, meg tud változtatni, át tud formálni bennünket, meg tudjuk szeretni az igazságot. Nem azt mondja, hogy az a bűnük, hogy nem tudják felmutatni, hanem az a bűnük, hogy befogadhatták volna, de nem fogadták be. Kedves gyülekezet, mi hétről hétre itt találkozunk. Otthon feltételezem napról-napra, vagy sűrűn olvassuk a Bibliát. Meg annyi lehetőség, hogy meglássuk, megszeressük, megcsodáljuk és befogadjuk az igazságot. Annyira rajtunk múlik, csak annyi lehetőséget adott nekünk az Isten, hogy mi kik leszünk, az igazságot szerető emberek leszünk-e. Pál apostol azt mondta, a végén csak két ember lesz, akik szerették, befogadták az igazság szeretetét, és azok, akik gyönyörködtek az igazságtalanságban. Vigyázzunk, ha nem leszünk egészségesek, akkor végletesen eltorzolunk, az isteni kép másnak a megcsúfolásává válik az életünk, az Isten mentse meg ettől bennünket. Ha viszont befogadjuk és elfogadjuk, és megtanulunk már most a szeretet elve szerint járni, szeretni az igazságot, akkor boldogok leszünk már itt ebben az életben, azt ígéri a Biblia. Mert boldogság, ez sokszor elmondja, igenis boldogok leszünk. Nem azért, mert a külső körülmények annyi jogot adnak rá, hanem mert belül béke lesz bennünk, és azonosság az Istennel. Jézus Krisztusnak a szeretete és az igazságnak a szeretete meg tud bennünket majd védeni mindentől. A csalásoktól is megvéd, de attól is, hogy kényszer alatt rosszat tegyünk. Mert drágább lesz nekünk a megváltó, és drágább lesz az igazság, amit megértettünk. Kedves gyülekezet, nem az igazság ismeretére van szükségünk. Jó, ha van. Nekünk az igazság szeretetére van szükségünk, és ha ez meg lesz az életünkben, akkor majd meggyőződéssel mondhatjuk azt, amit a mi atyánkban olvasunk. Emlékeztek arra a kérésre, hogy a te akaratod legyen meg, mint a mennyben, úgy a földön is. Ki mondhatja ezt el igazán, aki szereti az igazságot, aki azt szeretné őszintén, hogy az az igazság, ami az egész mennyet betölti és uralja, az az igazság legyen honos itt a mi földünkön is. Az Isten segítsen bennünket abban, hogy ki a maga életében tudná ezt tovább gondolni, és ezt szem előtt tartani, hogy mire van nekünk szükségünk ahhoz, mi jelent védelmet majd itt a végidő megpróbáltatásai és csalásai közepette. Amen. Kegyelmes mennyei jó atyánk, hálásak vagyunk, hogy a te kegyelmedből mi az igazság ismerőivé lehettünk, mert a mi életünket közelebb vontad a Szentíráshoz, és mert annyi mindent megértünk belőle. Ma azt értettük meg, hogy az igazság ismerete, az igazság megértése, az igazság elfogadása, de még a belevetett hit is kevés ahhoz, hogy megmentsen bennünket és megvédjen bennünket sátán csalásaival szemben. Úgy érezzük, Urunk, hogy mi hiával vagyunk még annak a ragaszkodásnak, annak a kötődésnek, annak az igazi tiszta szeretetnek, amivel nem csak a személyed iránt, hanem minden igazságod iránt is viseltetnünk kell, amit kijelentettél nekünk. Te látod, hogy hol hibázik, hol fogyatékos még a mi hozzád való viszonyulásunk, a mi hitünk. Arra kérünk, hogy amit itt ma közösen átgondolhattunk, a te lelked jelenléte tartsa elevenen mindnyájunk lelkében, életében. Segíts kérünk, hogy azzal az igénnyel vizsgáljuk magunkat, és azzal az igénnyel közeledjünk az igazsághoz is, hogy mi nem távoli szemlélőként szeretnénk véleményt nyilvánítani, hogy igaz-e vagy nem, támogatni vagy éppen ellenezni, hanem szeretnénk megtalálni azt, amire a mi életünket feltehetjük mindenféle fenntartás és visszavonás nélkül. Segíts, Urunk, hogy mi is szeretni tudjuk a te igazságodat, és az meg tudja bennünket szentelni, hogy végül elfogadhass bennünket, és ott lehessünk veled közösségben az örökké valóságban. Ebben áldjál meg bennünket, kérünk, ami megváltunk, a te szent fiad az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen.